ünnepélyesen elmondom, kijelentem, hogy nagyon szeretem a katolikusokat, sőt, a mostani időkben némi kis irigység is van bennem, hogy milyen sok spirituális erő, megújulás van a katolikus egyházban. Bizony azt kell mondani, hogy leköröznek minket, protestánsokat, reformátusokat, olyan örvendetes megújulás indult el a katolikus egyházban, lenti szinten a fű alatt is, és fenti szinten a nagy tudós teológusok világában is. Tehát Isten előtt mondom, besedesen szeretem a katolikusokat. Nem indulatok vezetnek, hanem az igazság szerelme, amennyire eljutok. Megköszönöm Istennek, fogjuk össze, és együtt tudakozzuk az igazságot. Tehát ennyi bevezetésül, hogy nem valami felekezeti eskedésből, hanem az igazság szerelméből mondom, amit mondok. Tehát azt kell mondani, ezzel kell indulni, hogy protestánsok vagyunk. Ez azt jelenti, hogy protestálunk. Valamilyen pozícióból protestálunk egy másik pozícióval szemben. És a mi protestálásunk nem valami öncélú okvetetlenkedés vagy kötözködés, hanem talán ki fog tűnni a következőkben, a mi protestálásunk egzisztenciális kényszer. Kényszerűség kell. Nem tehetjük, hogy hallgassunk azokról, amiket fölismertünk. Na hát, hogy ezt megértsük, hogy egzisztenciális kényszer nálunk a protestálás, néhány tételt egymás után elmondok. Ebben a mi világszemléletünk szólal meg, sok eleme, egyetemes keresztény elem, aztán majd elválnak az utaink. Egyetemes keresztény elem a világ szemléletünkben az, hogy kozmikus erők viszik a világot a végső rend felé. Itt mi is elfogadjuk tanítónak Teilhard de Chardint, aki csodálatos látomásban megrajzolta az emberiség és a világ mindenség útját az omega pont felé. Ez majdnem az evolúció, tehát nem az evolúció tanítása, hanem annál közös teológia ő nála és nálunk is. De ezt elfogadjuk, ezt a gondolatot, hogy kozmikus erők, itt mondhatnám isteni erők, viszik a világot a végső rend felé. Nagy mozgásban van a világ mindenség, az omega pont, ha úgy tetszik, a krisztianizáció felé, a beteljesedés felé. Új ég, új föld felé, különböző kifejezésekkel illethetjük ezt a megérkezést, ezt a boldog pontot. Megyünk a végső rend felé. A második mondat. Ugyanakkor kozmikus erők viszik a világot az elrendetlenedés felé. Minden rendet szakadatlanul ostromolnak a rendetlenség erői. Itt megint, ha természettudományosan gondolkozunk, az entrópiára is gondolatunk, de az megint csak egy természettudományos elv, mi teológiában gondolkodunk, és ha teológiában gondolkodunk, akkor ilyen szavakat kell mondani. A teremtésnél megjelent a tóhuva-bóhu, az ős káosz, de az Isten lelke, szelleme lebegett az ős káosz, mert munkába vette Isten szelleme az ős káoszt, és kezdte a kozmoszt kialakítani. Tóhuva-bóhuból kozmosz alakult, volt alakulóban, de megjelent a diabolosz, és kezdte az ostromot a kozmosz kibontakozása ellen. Diabolosz görög szó, magyarra fordítva, azt jelenti szétdobáló, elrendetlenítő. Tehát ez a kiindulásunk, kozmikus erők visznek a rend felé, ugyanúgy kozmikus erők visznek a rendetlenedés felé. A harmadik mondat így hangzik, hogy a világ történik. A világ folyamat nem lehet fixálni, stabilizálni. Ha a világban rend van, ezt a rendet sem lehet fixálni, bebiztosítani, véglegesíteni. Sehol nincs abszolút rend. Folyamatban van a világ, és a rend is történik, ha valahol megjelenik. Éppen ezért, mert folyamatban van a világ, mindig esedékes a tovább segítése a rend felé, vagy a küzdelem a rendetlenség ellen. Itt már megszólal a nagy protestáns elv, a Semper Reformari, ebben szakadatlanul megújítani kell az egyházat, de ugye egyébként ezt ma már legfelső katolikus szinten is elmondották, katolikus egyházra nézve is, hogy Semper Reformari. Na, a következő fontos kérdés az, hogy ki jogosult a protestálásra? Nem akárki. Egy ige szólalt meg bennem, amikor ezzel gondolkoztam az első korintusi levél 7. részében Pál különböző konkrét kérésekkel szól hozzá, és önkéntelenül is felvetődik benne a felhatalmazás, az illetékesség kérdése, és azt mondja, hogy tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Ez egy nagyszerű kifejezés. Annak van joga protestálni, aki az Úr irgalmassága folytán hitelre méltóvá lett. Tehát nem az okosság jogosít fel a protestálásra, nem az én okosabb vagyok, mint a másik. Nem a teológiai diploma jogosít fel, én értek hozzá, én meg tudom mondani, hogy amott mi a baj, mi a hiba. Ezek emberi gesztusok, amiről én beszélek, az ez. Isten felhatalmaz némelyeket, az ő lelke által, világossága által, vezetése által felhatalmaz némelyeket, arra, hogy protestáljanak. Tehát a Szentlélek, Úristen aktuális vezetése hatalmaz föl arra, hogy protestáljak. Na most, nagyon természetes, ami történt évezredeken át is a földkerekség minden részén, hogy az egyetemes elrendetlenedésben az emberek mégiscsak szeretnének rendet teremteni, szeretnének kikülöníteni legalább egy kicsi szférát, ahol rend van. És ilyen módon ketté válik a világ, megjelenik a szakrális szféra, a megszentelt szféra, ahol rend van, szembe a profán szférával, ahol rendetlenség van. Ezt nem csak a zsidók találták ki, a pogány vallásokban is van a profán szféra és a szent hely, a szent szféra és a hozzá tartozó szent cselekmények, ritusok, dogmák, személyek. Tehát megjelent az emberiség kultúrájában ez a ketté választás. Teremtsünk legalább egy kis kört, ahol rend van, és onnét vívjuk a harcot a rendetlen világ ellen. A szakrális és a profán szféra elkülönül. Legalábbis tiszteltel méltó erőfeszítések történtek mindenfelé ennek érdekében. Itt van a nagy kérdés, sikerül-e ez a vállalkozás? És itt válik el a protestáns út a katolikus úttól. A katolikus gondolat az, hogy igenis megteremtjük ezt a szent szférát, és az sikerülni fog. Itt alig kell részletezni ezt, ez a szent szféra, a templom, és az, ami a templomban történik, ide tartozik a klérus, megszentelt emberek társasága, a Biblia, a különféle szabályok, amelyek biztosítják a szentséget, vissza a zsidókig, a kóser étel, vagy a nem kóser étel szabály, egészen idáig menjen, elkülönül a szent szféra a profántól, és vigyázni kell arra, hogy ez a szentség legalább ott, ebben a szűkebb körben sikerüljön. Mondom, itt elválnak az útaik, mert mi protestánsok ebben a törekvésben, ezzel a törekvéssel szemben két kritikát hangoztatunk, itt kezdődik a mi protestálásunk. Protestálunk elsősorban oly módon, hogy ott bent, a körön belül sem sikerül a dolog. Nem sikerül akármilyen komoly szentség, törvényeket, gyakorlatokat végzünk, becsületes öneszmérés, önismeret. Elmondja azt, hogy ott a körön belül sem sikerül igazán az isteni rendet megtartani. Tehát ez a mi első kritikánk, és ezt nem kívülről mondjuk, hanem oda hallgatunk azokra, akik becsületesen, igazán vérig menő odaadással, aszkézissel próbálják ezt a szent szférát megvalósítani, az ő vallomásukra oda hallgatunk, ők mondják azt, hogy ott a körön belül sem sikerül. Ez egyik kritikánk, protestálásunk. A másik pedig az, hogy az egész eljárás hibás. A világnak ez a ketté osztása a szent és profán szférára. A katolikus testvéreink azt mondják, hogy de igen, sikerül. A bűnös világgal szemben mi tudunk teremteni egy területet, egy világot, ahol sikerül a szentség, és a sikerülésnek a csúcsa a transzubstanciáció. Amikor is a relatív abszolúttá lesz az anyag, a földi anyag Krisztus valóságos testévé lesz. Ez a csúcsa a sikerülésnek. Hát értjük a gondolatot, különítsünk ki egy szent szférát. A szent szféra élet büktetésének a csúcsa, a transzubstanciáció, amikor a földi mennyeivé lesz, a relatív abszolúttá lesz. És ennek a sikerülésnek, a sikerülésre való törekvésnek egyéb jelei aztán ezek a tipikusan katolikus tanítások, például a tévedhetetlenségnek a tanítása, a pápa tévedhetetlen, tehát sikerül az igazságot teljesen megragadni, és a sakramentumok, amelyek abszolút biztonságot adnak, az egyház teljes üdvbiztonságot, bizonyosságot és biztonságot ad, tehát sikerül. Ez a katolikus testvéreinek a felfogása, hogy ez az elkülönítés profán és szakrális szférára ez sikerül, azon a körön belül a relatív abszolúttá lesz, az igazság tévedhetetlen formában jelenik meg, az anyagból Krisztus valóságos teste lesz, és így tovább. Nagyon jellemző ez a kicsi részlet, a szexualitás, az nagyon profán valami. Nagyon elrendetlenedett, jó lehet Isten teremtése, az, hogy férfi és nő legyen, de ez a kapcsolat nagyon-nagyon elrendetlenedett. Tehát ha a szent szférát meg akarjuk teremteni, akkor minél kevesebbet ebből oda be? Lehetőleg semmit. Cölibátus, papinőtesség, azért, mert annyira meg van fertőzve a szex a szerelem profán elemekkel, szenvedélyekkel, hogy ennek vajmi kevés vagy semmi helye nincs a szent szférában. és mi azt mondjuk, hogy ez mind olyan állítás, ami ellen protestálunk. Nem sikerül, és igenis a profán elemek nem annyira diabolikusak, hogy annak ne volna helye az Isten gyülekezetében, Isten közelségére állítozó népben. Na ez tehát a protestálás, ezt aztán lehet tovább részletezni, a beszélgetésben esetleg majd térjünk ki rá. De azt gondolom, hogy ez a rálátás elég a világ ketté választása, azt állítják, hogy sikerül. Mi protestálunk, azt mondjuk, hogy nem sikerül. Ne áltassátok magatokat, testvéreik, nem sikerül ebben a világban abszolút valóságot teremteni, a végső igazságot kimondani, az anyagból szellemi valóságot teremteni, se imádsággal, se ritussal, liturgiával. Nem megy, ez nem járható út. Ez a mi alapvető protestálásunk. Itt mi protestánsok vagyunk. És talán most már érzitek, hogy ez egzisztenciális szükség nálunk. Itt nem kicsinyes dogmatikai vitákról van szó, hanem az egész valóság értelmezéséről. Ezt az egész világ mindenséget értelmezzük, és így protestálunk az ellen, hogy ketté választjuk a világot, és egyik részt átadjuk a sátának, másik részben pedig a mi idősségünket kimunkáljuk. Ez a mi egzisztenciális protestálásunk, és fölvethetitek a kérdés, hogyha e pozíció ellen protestálunk, mert ez egy pozíció, amit testvéreink elfoglaltak, akkor mi a mi pozíciónk, a protestáns pozíció, ahonnét protestálunk ava felfogással szemben. Hát itt a transzubstanciációval szemben egy másik szót mondok, amit megint csak úgy kezdődik, hogy transz, de másképp folytatódik, és ebben a szóban vélem fölismerni a jellegzetes, az egzisztenciális protestáns pozíciót, ahonnét jövet tiltakozunk az előbb vázolt koncepció ellen. Ez a mi szavunk pedig a transzparencia. Transzparens valóságban élünk. Tehát például maradván a mise urvacsora jelenségénél, ott azt hallják, hogy a megszentelés ünnepi pillanatában megtörténik a transzubstanciáció. Többé nem ostja az már, nem Krisztus valóságos teste. Mi a transzparenciát valljuk, és azt mondjuk a úrvacsora ünnepi pillanatában, amikor a lelkész fölmutatja a kenyeret, az kenyér marad, de transzparens lehet, mert garantált a dolog, a protestáns valóság az, és semmi nincs, ami hatalmunkban. Tehát még ez sincs, hogy az ünnepi pillanatban fölmutatom a kenyeret, hogy az transzparensé lesz, de lehet. És ez a csúcs, ez a maximum, ami történhet, ami hitünk szerint, hogy fölmutatjuk, elmondjuk a szeretet és igény, fölmutatjuk a kenyeret, és hiszünk abban, hogy transzparens lesz az a kenyér, átvilágít rajta a Krisztus egész valóságot, halála, irántunk való szeretete, valótai keresztje, föltámadása. Tehát a kenyér marad kenyér, de transzparenssé válik. Ez az alapvető protestáns koncepció. Ebben élünk mi, és azért protestálunk a többi változat ellen, mert ebben véljük fölismerni nem csak az úrvacsorának a jellegzetességét, hanem ez mint egy modell, az egész világ szemléletünket meghatározza. Tehát a transzparencia élménye tesz minket igazán protestánsokká, és ez azt jelenti, ezt a két dolgot jelenti, egyfelől azt jelenti, hogy az abszolút, az mindig a relatívben jelenik meg. Van végső valóság, van abszolútum, de számunkra az abszolútum mindig a relatívban jelenik meg. Itt van maga Jézus Krisztus, az Isten közénk jött abszolút módon, egy relatív formában, a názáreti Jézusnak a formájában. Ez a názáreti Jézus úgy élt, hogy a lehető leghatalmasabb volt, ő benne jelent meg a transzparenciának a törvénye. Ő benne sugárzott át az Istenségnek egész teljessége, így mondja a Kolossi, az Istenség egész teljessége jelent meg testben, a názáreti Jézus testében. Tehát a klasszikus forma a transzparenciára akár az úrvacsora, de még inkább az egész Jézus Krisztus ügy a názáreti Jézusban az Isten lett megérthetővé, megragadhatóvá, de az abszolút, az isteni, relatív, emberi formában jött közé. Tehát az abszolút mindig relatívban jelenik meg, de fordítva is igaz, minden relatív valóság hordoz a mélységébe valamit az abszolútumból. Ez a másik része, a kiegészítő része a gondolatnak. Minden, de visszatérve például a szerelemre. A szerelem nagyon emberi, nagyon biológiai, nagyon pszichés, nagyon milyen jelenség, és ebben a relatív valóságban az abszolútum kétként megjelenhetik, mint nevegyétek Isten kísérletésnek, nem is mondtam ki, talán akármiben, a Bibliában mondtuk. A szerelemben épp úgy megjelenhetik az isteni abszolútum, mint a Bibliában. Tehát ez a mi két fő tételünk, hogy ha megjelenik mindig relatív formában, de minden relatív valóság alkalmas arra, transzparenssé legyen, és benne az abszolút kölcsön testet. Ez a mi pozíciónk tehát, és ebből a pozícióból protestálunk mindenféle olyan törekvés ellen, amelyik egy relatív valóságot abszolúttá akar tenni. Ez a lelkület kötelez minket arra, hogy a saját egyházunk ellen is protestáljuk. Mert a saját egyházunkban is ott lappang ez a tendenció, hogy abszolúttá tegye magát. Kálvin János, vagy a református dogmatika egyedül igaz bibliai tanítás. Tehát az igazi protestáns a saját egyháza ellen is protestál, amennyiben ott fölfedezik ezt a tendenciát, hogy a relatívból abszolútot csináljanak. És így vagyunk például a Bibliával is. Igazából a következetes protestáns megközelítése a Bibliának az, hogy ott is földi, relatív formában átragyoghat az isteni. Nincs rá garantált módszer, nincs rá felhatalmazása, egyedül biztonságos felhatalmazása senkinek. A Biblia éppen úgy van, mint Jézus Krisztus, hogy átragyoghat a Biblia betűin át az isteni valóság. És ha nem ezt csinálják, például a protestáns egyházak az élő pápa helyett egy Biblia pápát csinálnak a Bibliából, akkor protestálni kell a protestáns egyházak belül a Bibliának ilyen abszolutizálása ellen. Akkor vagyunk valóságos protestánsok, a saját egyházunk ellen is van bátorságunk protestálni, de természetesen protestálunk minden olyan jelenség ellen, ahol a relatívat abszolúttá akarják tenni. Remélem jobban-jobban megértik ezt, hogy tényleg a protestálás az nem kötözködés, egy felekezetieskedés, hanem egy egzisztenciális szükséget, mivel megsejtettünk valamit az abszolútból, azért tűrhetetlen számunkra, hogy relatív valamiket abszolúttá tegyenek. ez tűrhetetlen, akár a Bibliáról van szó, akár a sákramentumról, egyházról, papságról, pápáról, pártitkáról, akármiről, protestálni kell, mert a relatívnak relatív a jelentősége. A nagy példát mondom, mert be is fejezem, hiszen a lényeget ebből megértjük, aztán az beszélgetésben még tovább részletezhetjük. Az első keresztjének a nagy küzdelme mi volt, ha visszaemlékezünk, ha tudunk valamit az első nemzedékeknek a küzdelméről. Az első keresztjének igazából egy nagy protestálásban jelentek meg a római birodalomban, ahol is a római császár volt az abszolút. Istenként kellett tisztelni. És a keresztjének azt mondták, hogy nem fogadjuk el a római császárt, a maga tisztében tiszteljük. Annak apostoli levelek, hogy igenis engedelmeskedjetek a császárnak. Megvan a helyes viszonyulás, a csendes, alázatos, szolgáló viszonyulás a császárhoz, de ha a császár magát abszolúttá teszi, végsővé, akkor protestálni kell egész a vérpadig menően. Az első keresztény nemzedék tipikusan protestáló nemzedék volt, abból a pozícióból, amelybe került a Jézus Krisztus élmény által, hogy egy emberben az Isteni élte meg, de az Istenit az emberben élte meg, és az emberi mindig csak relatív lehet, még Jézusban is, és itt van a másik, amit akarok mondani. A Jézus Krisztus, az a názáreti Jézus, annak az életéből két nem szeretem igét idézek, már a dogmatikusok, ortodoxok számára nem szeretem igét idézek. Egyszer odajött egy ember Jézushoz ezzel, hogy jó mester, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljem. És akkor visszatosította. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Jézus protestált az ellen a tisztelet ellen, amelyel ők tisztelték. Önmagát relativizálta. Senki sem jó, csak az Isten. Miért mondasz engem jónak? Nézzük, hogy mennyire nem szeretem igaz. A klasszikus dogmatikák számára pedig ez nagyon üteres Jézusinak érzem. Miért mondasz engem jónak? Egy másik ilyen nem szeretem ige. Kérdezték Jézus, hogy mikor jön el a világ vége, az a nap, az Úrnak napja mikor jön el. És erről azt mondta, hogy erről senki nem tud, az ég angyala se tudnak, az ember fia sem tud semmit arról a napról, nem ismeri azt a napot. Az előbb egy morális relativitásról volt szó, miért mondasz engem jónak? Itt egy intellektuális relativitásról szó. Nem. Jézus elfogadta a maga relatív létét, és tiltakozott, amikor őt abszolúttá akarták tenni. Tehát a maximum, ami protestáns egzisztenciák felől, a maximum az, hogy van egy ember előttünk, egy csodálatos názáreti ácsmester, aki minden másnál hatalmasabban átfénylik az Isten. Minden más ellen protestálnunk kell. A Jézus Istenné emelése ellen épp úgy, mint a Jézusnak a degradálása ellen. Hát igen, egy okos proféta, lelső, szocialista, kommunista, ilyesmi ellen. Utolsó mondatot, hogy egy kicsit konkretizáljam, mi a mi pozíciónk, mi a protestáns pozíció. Így mondom most. Az igazi protestáns pozíció, talán ez a kettőség, most szokatlan új formákkal, új szavakkal mondom el a lényeget. A protestáns pozíció a transzparensé válásnak a vágya, hogy én magam legyek olyan ember, akin átsugárzik valami több, mint emberi, valami abszolút, minden relativitásokban valami mégis átsugározzon rajta, ez a pozíció. Protestáns pozíció, a transzparensé válás vágya, másodszor a transzparencia felismerésének a vágya. És úgy jár. megjelenik ebben a világban, hogy ne a felszínen akadjon el a tekintetem. A dolgoknak mélységi dimenziója van, és a dolgok mélységébe van a transzparencia. Tehát úgy élni, hogy rajtam átsugározzék az abszolút, a végérvényes, és úgy élni, úgy szemlélődni, hogy a végső valóságot meglássam a relatívben. Itt is részletezhetnénk Jézusnak a módját, ahogy egy utcalányban meglátta az abszolútumot, az istenséget, az isteni mi voltot, egy vámszedőben az Ábrahám fiát, tehát a bűnösben, az eltorzultat, elrendetlenedetben fölismerte az abszolútnak a csiráját, a szikráját, magvát. Ennyit most szembesítésben protestálunk minden ellen, önmagunk ellen is, amikor abszolúttá, istenivé, kötelezővé, végérvényessé tesznek valamit, ami ebben a mulandó jelen való világban mindig csak relatív lehet, relativitásában legfeljebb hordozója az isteninek.